Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csaknem 900 új munkahelyet teremt egy kínai autóipari vállalat, mintegy 50 milliárd forint értékű beruházása 60-ban, amely tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán. Szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium a távirat irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető bejelentette, hogy az elektromos motorok egyik legfontosabb alapegységének gyártása terén piacvezető kínai cég úgy döntött, hogy hazánkban építi fel a következő üzemét. Tájékoztatása szerint az 50 milliárd forint értékű beruházás majdnem 900 új munkahelyet hoz létre 60-ban. Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy a kínai cég ráadásul a gyártás mellett komoly kutatásfejlesztési tevékenységbe is kezd Magyarországon. Ezért 30 magasan képzett mérnököt is felvesznek. Több millió forintos kormányzati támogatást élvezhetnek a fiatalok az idén is. Adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés, ösztöndíjak és Creston folyam is segíti őket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a kormányközösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Varga Bajusz Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a januári minimálbér emelés sok pályakezdő fiatalt is érint. A minimálbér összege 290.800 forintra nőtt. Újdonságnak nevezte, hogy a fiatal munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak. A munkáltatók 150.000 forintos lakhatási támogatást adhatnak a 25 év alatti dolgozóik részére, albérletre vagy akár lakáshitel törlesztésre, fejtette ki. Kormánypárti győzelem baloldali vereség Dombóváron. A Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben. Olvasható az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzésében, amelynek részleteit közölték a távirat irodával. Az elemzés szerint a dombóvári időközi választás a kormánypártok társadalmi támogatottságának stabilitásáról tanúskodik, és vereséget jelent a rajthoz sem álló, előrehozott választást követelő baloldali szereplők számára is. A helyi amatőr művészeti közösségeknek tehetségpaletta program indul februárban. A tanév második felétől elérhető kultkredit programban pedig egyetemi hallgatók vehetnek részt kulturális eseményeken, ismertette Novák Irén helyettes államtitkár a közmédia műsoraiban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán elmondta. Erős társadalom alapját az erős kisközösségek jelentik. Az elmúlt 14 évben létrejött egy nagyon erős közművelődési intézményhálózat. Minden magyarországi kistelepülésen dolgozik már ezen a területen jártas szakember. Így megtalálhatjuk a tehetségeket, gondozni tudjuk őket, segíteni a későbbi előmenetelükben. A februártól induló tehetségpaletta program kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt vármegyei szinten különböző művészeti ágokban és korcsoportokban megtehessük, hangsúlyozta Novák Irén. Újabb 1 milliárd forintot meghaladó fejlesztés sorozat kezdődött a Gyulai Várfürdőben. Tájékoztatta Kun Miklós vezérigazgató a távirat irodát. A beruházás része annak a fejlesztés sorozatnak, amelyhez korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség 90%-os támogatási intenzitással 3,2 milliárd forintot adott. Ebből készült el 1,5 milliárd forintért az új gyermekvízi paradicsom. Tavaly csak nem nettó 940 millió forintból megtörtént a reumatológiai szakrendelés épületének integrációja. Kibővítették és átalakították a főépületet, mintegy 1000 négyzetméteren, új éttermet és wellness beauty részt hoztak létre. A tervek szerint harmadik elemként egy új wellness részleg, úgynevezett termálpalota jött volna létre, ám az időközben történt jelentős áremelkedések miatt ez már nem fért bele a keretbe. Így a mostani fejlesztés során főként az 1833-ban épült lovarda épületét újítják fel, illetve az iszap és vízgyógyászati részleget, a súlyfürdőket alakítják át, megújulnak a burkolatok a fürdőt, az Erkel Hotellel összekötő folyosón, kialakítanak egy büfét és felújítják a meglévő éttermet Gyulán. Végül az időjárásról. Mindenütt csökken a felhőzet és kiderül az ég. Hajnalra helyenként köd képződhet, csapadék nem várható, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában -8 és -4 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -1 és +3 fok között várható. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Sinkovics Andra a hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, kellemes időtöltést kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. Elsőként Kipling, Kim az ördöngőz című regényének 17. majd Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének szintén 17. részét hallgathatják meg. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Arany János három balladáját ismerhetik meg, dr. Hanisné Petróval írja a magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején kiderül, hogy gyermek- és ifjúságvédelmi programot indított az Országos Polgárőr Szövetség a hétvégén Sátoralja új helyen, majd az adás második részéből megtudhatják, hogy bár véget értek az ünnepek, a várva várt alapítvány továbbra is gyűjti a krízis helyzetbe került édesanyáknak a segítséget. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Szent Margitról és Szent Veronikáról, valamint a hit és a szeretet erejéről beszélget tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Kendőbe zárta őszhaját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, mely talán ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát. Szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért. Egy körre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég maga. Csak hadd mondják, hogy nem igaz. Mit tudnak ők a repülők, a szívük jég, csak jég. Szág, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Amit sosem rontunk el.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim az ördöngűz című regényének 14. részét Kulka János olvassa fel.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. A sivatagon át elindultak Jaipur felé, ahol Mahbub Alinak és jóvágású unokaöccsének, Habibullahnak komoly üzleti kapcsolatai voltak. A nagy homokpusztában bekötött szájjal utaztak, hogy ne kelljen annyi homokot nyelniük. Miután megérkeztek, Kim európai ruháját felöltve, amelyet már-már teljesen kinőtt, bánatosan felszállt egy másodosztályú kocsira, és elindult a Szent Xavier iskolába. 3 héttel később Creighton ezredes, aki éppen tibeti szellemtőrök értékbecslésével volt elfoglalva Lurgan Sahib üzletében, Mahbub Ali nyílt lázadásával találta szemben magát. Lurgan Sahib is jelen volt, hogy szükség esetén az afgán segítségére kelljen.
A póni felkészült, kiforrott. A tréning befejeződött, Sahib. Mostantól csak napról napra veszíteni fog az eddig megszerzett tudásból, ha nem engedjük mi hamarabb szabadjára. Dobja a gyeplőt a hátára, és hagyja futni, szólt a lókereskedő. Szükségünk van rá.
De hát olyan fiatal, Mahbub. Nem több, mennyi is? 16?
Amikor 15 éves voltam, már embereket öltem és nemzettem, Sahib.
Te szégyentelen vénpogány! Creighton ezredes Lurganhoz fordult. A fekete szakál helyeslően bólintott rá Mahbub Ali bölcsességére.
Én már régeség szolgálatba állítottam volna, szólt Lurgan. Minél fiatalabb, annál jobb.
Ezért bízom az igazán értékes drága köveket mindig gyerekekre.
Elküldte hozzám, hogy próbára tegyem. Számtalan módon tettem próbára.
Ő az egyetlen fiú, akit nem sikerült rávennem, hogy azt lássa, amit láttatni akarok vele.
A kristálygömbbel kísérletezett? Vagy a tintás üveggel? Kérdezősködött Mahbub. Nem,
a korsóval. És csupán a kezemet tettem a tarkójára, ahogy szoktam. Soha nem vallottam kudarcot azelőtt. Ez azt jelenti, elég erős hozzá, hogy rákényszerítse az emberekre az akaratát. Ráadásul ez 3 éve történt. Azóta már rengeteg dolgot megtanítottam neki, Creighton ezredes. Azt hiszem, ha most nem állítja munkába, eltékozolja a tehetségét.
Talán igaza van. De ön is tudja, hogy pillanatnyilag nincs hivatali munka a számára. Engedje el, engedje útnak, vágott közben Mahbub Ali. Kivárnál egy csikótól, hogy kezdettől fogva nehéz súlyt cipeljen. Engedje, hadd menjen a karavánokkal, járjon a szerencséje után. Én magam is elvinném, de induljon el azzal a vörös lámával. Nagyon szereti azt az öreg embert. Legalább feltűnés nélkül használhatja az imafüzét.
Váltottam néhány levelet az öreggel, mondta Creighton ezredes mosolyogva. Ő merre felé tart?
Fölalá az országban, ahogyan azt az utóbbi 3 évben tette. Egy gyógyító folyót keres. Allah átka legyen valamennyi. Mahbub azonban féken tartotta a nyelvét. A gázlóépítők templomában szokott megszállni, vagy Buthagájában, ha éppen a nagy út felől érkezik. Aztán elindul, hogy meglátogassa a fiút az iskolában. Tudjuk, hogy emiatt a gyereket 2-3-szor meg is büntették az iskolában. Teljesen bolond, de békés ember. Találkoztam már vele. És a babúnak is volt már vele dolga. Figyeltük az elmúlt 3 év alatt. Nem olyan gyakoriak a vörös lámák Indiában, hogy gyomát veszítessük.
Már elég tapasztalatot gyűjtött, Sahib. Úgy ismeri a világot, mint a tenyerét. Feltétlenül el kell engedni az iskolából. Tette még hozzá Lurgan. Hát akkor jól van. Felelte Creighton félig magában dörmögve. Elmehet a lámával. És ha Harry Babu rajtuk tartja a szemét, annál jobb. Ő legalább nem sodorja veszélybe a fiút, ahogy Mahbub tenné.
És fizetést mennyit kap? Kérdezte a gyakorlatias lókereskedő.
Csupán annyit, amennyi az élelmére elegendő. 20 rúpiát egy hónapban. Creighton szavainak hallatán Mahbub Ali szemében úgy villant meg a pénz áhítata, akár egy szikkében. De még Lurgan Sahib rezzenéstelen arca is megváltozott. Ő azonban azokra az elkövetkező évekre gondolta, amelyek során felkészítik Kimet a nagy játszmában való részvételre, és már is hallani vélte az elismerést azoknak a mai nagyságoknak a szájából, akik szintén hajdani tanítványai voltak. Hiszen Lurgan Sahib volt az is, aki egy vad, pimasz, hazudós kis északnyugati származású senkiháziból a legendás E23-at faragta. De Kim mestereinek öröme eltörpült a fiú boldogsága mellett.
Az áldásos hírek gyönyörűséggel töltötték el a szívét. A Szent Xavér igazgatója egy napon magához hívatta őt, s közölte vele, hogy Creighton ezredes érte küldött. Úgy tudom, O'Hara, hogy az ezredes talált magának egy helyet a hivatal a vízügyi osztályán, ahol földmérő segédként dolgozhat. Látja, ez a gyümölcse annak, hogy szorgalmasan képezte magát a matematikában. Óriási szerencsében van része, hiszen még csupán 16 éves. De azt tudnia kell, hogy míg az őszi vizsgákat le nem teszi, nem kaphat állandó munkát. Tehát ne gondolja, hogy szórakozni indul a világba, vagy hogy a karrierje már is sinem van. Hosszantartó és kemény munka áll még maga előtt. Ezután az igazgató számtalan bölcs tanáccsal látta el Kimet az életvitelére, viselkedésére és elveire vonatkozóan. A diákok, főleg az idősebbek, akik számára kevésbé kedvező állások sem mutatkoztak a láthatáron, az angol-indiai fiúkra jellemzően kivételezésről és korrupcióról beszéltek Kimáta mögött. Az ifjabb Kazalett, akinek az apja Csunárban töltötte nyugdíjas éveit, mindenfelé azt terjesztette, hogy Creighton ezredes gondoskodása Kimről kifejezetten apai volt. De Kim egyetlen pillanatot sem vesztegetett rá, hogy a rosszindulatú szóbeszédet válaszra méltassa. Az ő fejében nem járt más, mint közelgő szabadsága és a Mahbub Alival váltott levél, amelyben megbeszélték délutáni találkozójukat. Ha az igazgató megtudta volna annak a háznak a nevét, ahová látogatóba készültek, a szőr is égnek át volna a hátán. Még aznap este a luknói vasútállomás podgyászmérlege mellett állva Kim így szólt Mahbub Alihoz. Már attól féltem, sosem szabadulok az iskola falai közül. Most már valóban vége van, apám? Mahbub csettintett az ujjával, hogy szemléltesse, végérvényesen búcsút intett ennek az időszaknak, s a szeme parásként izzott. Hát akkor hol van a pisztoly? Hisz most már magamnál hordhatom.
Csak lassan a testtel. Fél évig szaladgálhatsz jeplő nélkül. Ennyit el tudtam érni Creighton ezredesnél, és havi 20 rúpiát. Az öreg vörös sipkás tudja, hogy nem sokára megérkezel?
3 hónapi jutalékot fizetek neked a béremből, szólt Kim komolyan. Igen, 2 rúpiát havonta, de előbb meg kell szabadulnunk ezektől, mondta, megrángatva vékony vászonnadrágját és ingallérját. Mindent magammal hoztam, amire az úton szükségem lehet. A többi holmimat Lurgan száhibhoz küldtem.
Ő pedig az üdvözletét küldi neked, száhib.
Lurgan száhib nagyon bölcs ember. És te? Mihez kezdesz?
Visszamegyek éjszakra. Szólít a nagy játszma. Ugyan mi más tehetnék? Még mindig az öreg vörös sipkással akarsz tartani?
Ne felejtsd el, hogy ő tett azzá, aki vagyok. Bár anélkül, hogy tudta volna. Évről évre megszerezte és elküldte a pénzt. Ennek köszönhetően tanulhattam.
Én is megtettem volna a felötlik abban az ostoba fejemben.
Mahbub összeráncolta a szemöldökét.
Induljunk! A lámpákat már meggyújtották, senkinek nem fogsz föltűnni a bazárban. Hanifa házához megyünk.
Útközben Mahbub olyasfajta tanácsokkal látta el Kimet, amilyeneket Lemuel, az arab királyfi hallhatott egykor az anyjától, és nem győzte hangsúlyozni, hogy a Hanifához hasonló asszonyi személyek királyokat is tönkretettek már.
De én arra is emlékszem, szólalt meg aztán Mahbub ravaszul, hogy egyszer valaki azt mondta nekem, előbb bízd meg egy kígyóban, mint egy szajhában, és előbb bízd meg egy szajhában, mint egy afgánban, Mahbub Ali. Nos, ez mindig az. Kivéve, ami az afgánokra vonatkozik, akik közé magam is tartozom. És különösen a nagy játszmában érvényes ez a szabály, hiszen mindig asszony keze van a dologban, ha valamely tervünk meghiúsul, és hajnalban elvágott torokkal találnak ránk.
Akkor hát miért jövünk ide? Kim egy dohányáros boltja mögött álló koszos házhoz érve megtorpant. A lépcső egy felső emeleti kamra forró sötétségébe vezetett. Azok, akik jól ismerték a házablakán kiszűrődő állandó csivitelést, turbékolást és susmogást, csak madárkalitkának nevezték a bűvös helyet. A koszos párnákkal és félig elszívott vízipipákkal teli szobában förtelmes dohányszak csavarta meg Kim orrát. Az egyik sarokban hatalmas termetű, formátlan,
zöld fátyolszövetbe öltözött asszony hevert.
Homlokán, orrán, fülén, nyakán, csuklóján, karján, derekán és bokáján vaskos indiai ékszerek díszelektek. Amikor megfordult, olyan hang hallatszott, mint a rézüstök ütődtek volna egymáshoz. A balkonon szikár macska nyivákolt éhesen. Kim zavarta megállt az ajtóban lógó, széttárt függönynél.
Új húst hoztál, Mahbub? Kérdezte Léhan Hanifa, alig véve ki a szájából a pipa csutoráját. Ó, Baktanusz!
Miképpen hozzá hasonló asszonyok, Hanifa is a dzsinnekre esküdött.
Ó, Baktanusz, jó képű legény. Ez is az üzlet része,
magyarázta Mahbub a nevetgélő Kimnek. Az efféle beszédet 6 napos korom óta ismerem, felelte a fiú legugolva a sötétben.
Mit keresünk mi itt? Oltalmat. Ma este megváltoztatjuk a színedet. A luknói falak közt úgy kifehérettél akár egy mandula. De Hanifa ismeri a tartós festés titkát. Az ő festékei nem kopnak le egy-két nap alatt, de nem ám. Ezen kívül védelmet kapsz az úton leselkedő veszélyek ellen. Ez az én ajándékom számodra, fiam. Vegyél ki a zsebedből minden fém tárgyat. Készülj, Hanifa!
Kim kivette a zsebéből az iránytűjét, az iskolai festékes dobozát és a frissen feltöltött gyógyszeres szelencéjét. Ezeket minden útjára magával vitte. Kisfiús ragaszkodást érzett irántuk. Az asszony lassan fölállt és széttárt karokkal elindult Kim felé. A fiú csak ekkor vette észre, hogy Hanifa vak.
Bizony, bizony, szólt az asszony. Az afgán igazat beszél. Az én festékeim nem fakulnak meg egy-két hét alatt, akit pedig a pártfogásomba veszek, biztos oltalom alatt áll. Kellemetlen dolog hirtelen foltossá válni, mint egy leprás, főleg, ha az ember távol van az otthonától, ráadásul egyedül,
magyarázta Mahbub.
Amikor legutóbb úton voltunk, fölfigyeltem erre a jelenségre. Vetkőzz le derékig, és nézd meg, hogy kifehérettél.
Hanifa visszatámolygott egy hátsó szobából.
Nem jelent gondot, hogy nem lát,
jegyezte meg Mahbub, és elvette csészét az asszony gyűrűkkel díszített kezéből. Kim elsőként a csuklóján akarta kipróbálni a kék és nyálkás festéket. A fiú belemártotta a gyapjú rongyot a csészébe, de Hanifa a hangokból rájött, mire készül.
Ne, ne,
kiáltotta az asszony. Nem lehet csak így neki látni. Előbb el kell végezni a megfelelő ceremóniát. A festés az utolsó. Innen csak teljes oltalom alatt indulhatsz el a nagy útra.
Varázslat következik?
Kérdezte Kim meghökkenve. Zavarba ejtette a fehér üres szempár. Mahbub megragadva a fiú tarkóját, úgy lenyomta a fejét, hogy Kim orra alig egy centire volt a padlótól.
Nyughass! Nem esik bántódásod, fiam, kezeskedem róla.
Kim nem láthatta, mit csinál az asszony, de jó néhány percen át hallotta, mint az ékszerei hangosan csilingelnek. A sötétben hirtelen egy gyufa lobbant lángra, és a fiú az égő tömjén jól ismert csistergésére lett figyelmes. Azután sűrű, orfacsaró, kábító füsttel telt meg a szoba. Kim érezte, amint hirtelen elálmosodik, s csupán annyit hallott, hogy Hanifa az ördögöket szólítja. Az asszony azután puhány ujjaival megérintette Kim bőrét, de Mahbub erős marka egy percre sem engedte el a nyakát, a fiú pedig egy megkönnyebbült sóhajjal elveszítette az eszméletét.
Allah, mennyire küzdött ellene? Képtelenek lettünk volna kábítószerek nélkül megtenni. Azt hiszem, a fehér vére az oka,
szólt Mahbub elimogorván.
Folytasd a szertartást. Hagyd neki teljes oltalmat.
Ó, te, aki füleddel hallgatod a szavaimat, jelenj meg!
Hanifa jajgatni kezdett, s élettelen szemét nyugat felé fordította. A sötét szoba hörgéssel és sikóllyal telt meg. Ekkor az erkélyen egy termetes alak fölemelte kerekfejét, és ideges köhécselésbe kezdett.
Folytasd csak a szellemidézést, barátnő! Hasbeszédet szellemei valóban félelmetesek, szólhat meg angolul. Feltehetőleg bosszant, De egyetlen józan elmélyű szemtanú sem botránkozik meg rajtad. Fölidézem a romlásukat. Ó, próféta, tűrd meg a hitetleneket. Hagyd őket magukba szállni egy időre, folytatta Hanifa, majd ismét nyugat felé fordította szörnyűségesen rángatózó arcát. Ekkor úgy hangzott, mintha mennyezet magasából felelet érkezett volna. Harry Babu nyugodtan visszafordult az ablak párkányon heverő könyvéhez, de a keze remegett az izgalomtól. Hanifa valamiféle kábult extázisban keresztbetett lábbal ült Kim mozdulatlan feje mellett, s jobbra-balra tekergőzött. Az ősrégi rituáli előírásai szerint egyik ördögöt szólította a másik után, s megtiltotta nekik, hogy beleavatkozzanak a fiú életébe, későbbi cselekedeteibe. Nála vannak a titkok kulcsai, rajta kívül nem ismeri senki a titkokat. Ő tudja egyedül, mi rejlik a szárazon és a tengerek mélyén. Ekkor Hanifa extázisa rettenetes hörgőrohammal véget ért. Habzó szája kimerülten és mozdulatlanul hevert Kim mellett, a tébolyult hangok pedig lassan, teljesen elnémultak. Na, ezzel megvolnánk. Allah adja, hogy a fiú javára váljon. Hanifa igazi mester az ördögűzésnek. Segítsen elcipelni, Babu. Ne féljen, szólalt meg Mahbub. És most fejezzük be a festést. A fiú most már biztos oltalom alatt áll. Kísérj el a fiút az útig, Babu, és ügyeljen rá, nehogy az öreg vörös sipkás eltüntessen a szemünk elől. Nekem vissza kell térnem a lovaimhoz. Rendben van, felelte Harry Babu. Pillanatnyilag azonban igen különös állapotban van ez a fiú. Kim csak a harmadik kakas kukolékolásra ébredt föl, és úgy érezte, mintha ezer évet átaludt volna. Hanifa a sarokban hortyogott mellette, de Mahbub Alit nem látta sehol. Remélem nem félsz, szólalt meg egy öblös hang a könyöke mögött. Figyelemmel kísértem az egész műveletet, amely etnológus szemmel nézve igen érdekesnek bizonyult. Első osztályú szellemidézés volt. Hú, sóhajtotta ki megkönnyebbülten, amikor fölismerte a nyájasan mosolygó Harry Babút. Az a megtiszteltetés is engem ért, hogy elhozzam Lurgan Sahib-tól az öltözékedet. Hivatalosan nem szokásom a beosztottjaim holmiát szállítgatni, de a Babu fölnevetett. A te esetedben kivételt tettem. Kim hatalmasat ásított, és nyöszörögve elnyújtózott. Kellemes érzés volt újra kényelmes bőruhában mozgolódni. Mi ez? Kérdezte aztán kíváncsian a vaskos posztóra mutatva, amelyből csak úgy áradt a messzi északhegyeinek illata. Ó, hát ez egy tibeti láma szolgálatában álló tanítvány szerény öltözete. Minden részletét tekintve tökéletes, felelte Harry Babu, miközben az erkére cammogott, hogy megmossa a fogát a víztartó cselépedényben. Már az a véleményem, hogy öreg mestered vallása nem pontos megfelelője a lámaizmusnak. A vén vörös sipkás inkább valamiféle egyedi változatát képviseli annak, amit lámaizmuson értünk. Továbbítottam néhány erről szóló feljegyzést az Asiatic Quarterly Review szerkesztőségének. Különösnek tartom, hogy az öreg úr nem követ semmiféle tételes irányzatot. Egyáltalán nem lehet besorolni sehová. Hát ismered őt? Ó, bizony. Többször is felkerestem Benáreszben és Buthagajában, hogy kikérdezzem vallási kérdésekről és az ördögimádásról. Egészen szabadelvű gondolkodó, akárcsak én.
Kipling Kim az ördöngőz című regényének 14. részét hallották, a felolvasó Kulka János színművész volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 17. részét Dér Gabriella színművésznő olvasna fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Isten látása. Az emberi létezés egyik jellegzetes velejárója, hogy szükségünk van metaforákra. Talán hasznos, ha elgondolkodunk a látás metaforájáról, amelyet oly gyakran emlegetünk a meditációval kapcsolatban. Segít a megértésben, ha összefüggésbe hozzuk a lelki élet másik nagy metaforájával, az úttal. John Maine beszámol róla, hogy több alkalommal is megkérdezte a tanítóját, meddig fog tartani a meditáció útja, de a tanítója mindig elfordította a tekintetét, ha előhozakodott a kérdéssel. Amikor később magának, John atyának is feltették ezt a kérdést, kétféleképpen reagált rá. Rámutatott, hogy mennyire nevetséges, vagy teljesen figyelmen kívül hagyta. Azt hiszem, azzal adjuk rá a legjobb választ, ha nem foglalkozunk vele, és inkább a hit erejéből tovább lépünk, s úgy meditálunk, hogy nem méregetjük, mennyit haladtunk már előre. Úgy érezzük, hogy a magatartás elsajátítása időt, mégpedig sok-sok időt vesz igénybe. A szükséges idő mennyisége azonban csökken, ha felismerjük, hogy az idő valójában maga is metafora. Sok más kérdés is fakad abból a kérdésből, hogy meddig fog tartani az egész. Az ilyen kérdések mindig azt eredményezik, hogy lassabban haladunk az úton. Milyen gyorsan haladok? Milyen mértékben fejlődöm? Ha így módon előrevetítjük magunkat a jövőbe, egyszerűen csak megfosztjuk magunkat annak lehetőségétől, hogy közvetlenül átéljük a jelen pillanatot. Amikor John atya nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, valójában nagyon is választ adott rá, de úgy, hogy rámutatott a jelen pillanatra, mégpedig az egyetlen lehetséges módon, a csend segítségével. Másképpen ugyanis nem lehet pontosan felmutatni a konkrét jelent. Meddig, milyen gyorsan, ilyenfajta kérdések mindenféle úttal kapcsolatban feltehetők, a meditációval kapcsolatban viszont nem, mert az idővel és a térrel függnek össze. A meditáció révén Isten felé haladunk, és minél mélyebbre merülünk Isten valóságában, annál inkább elhalványodik a tér és az idő dimenziója, s így a tudatunk is egyre szabadabb lesz, mind teljesebb lelki szabadságot eredményezve. Az idő és a tér dimenziója csak metaforaként kerülhet szóba az Istenhez vezető úttal kapcsolatban. Mindkettő fontos metafora, de ha megfeledkezünk róla, hogy csupán metaforák, eltorzul a látásunk. Újra csak elkülönülünk és elszigetelődünk, s visszacsúszunk öntudatunk szűkös határai közé. Nap mint nap végzett meditációnk során óhatatlanul szembe kerülünk az említett kérdéssel, s ekkor ugyanabban a tapasztalatban van részünk, mint az ős keresztény egyháznak. Az első keresztényekben ugyanis felmerült az a kérdés, hogy vajon mennyi időnek kell még eltelnie az Úr visszatéréséig, és vajon milyen gyorsan haladnak a második eljövetel felé. Annak a folyamatnak, amely a tudatunkban lejátszódott, a mi tudatunkban is végbe kell mennie. Meg kell értenünk, hogy Krisztus napja, amelyet megpróbáltak kiszámítani és gondolatban folyamatosan kiszíneztek maguknak, valójában már felvirradt. A napi rendszerességű meditáció megtanít arra, hogy napról napra egyre szabadabban és egyre teljesebben Krisztus napja legyen életünk szintere, s Isten misztériumában éljünk, amely szervesen hozzátartozik Krisztus napjához. Nem kell tagadnunk, hogy az időnek és a térnek is van bizonyos valósága. Sőt, ha a jelen pillanatban élünk, sokkal hatékonyabban, figyelmesebben és érzékenyebben tudunk élni a térben és az időben. Ugyanakkor belátjuk, hogy Istenhez képest csak relatív valósággal rendelkeznek, és magát, Istent egyik sem korlátozza. Ekkor pedig azt is felismerjük, mert immár keresztény szemmel látunk, hogy az emberi létállapot viszonylagos valósága és Isten tiszta valósága között Krisztus a kapocs, aki az időben létezik, de magába is foglalja az időt, a térben van, de túl is lép a téren. Ez a látásmód a tényleges tapasztalat. A csend nyomán alakul ki. Könyveink és eszmefuttatásaink különböző metaforákkal utalnak rá. Egyszer azonban eljutunk arra a pontra, amikor már csendben kell maradnunk, magunk mögött kell hagynunk a metaforákat, és bele kell lépnünk a tiszta és egyszerű valóságba. Így hát elkezdjük mondani választott szavunkat. És elcsendesedünk. Ennek révén pedig az idő előre haladtával napról napra, évről évre egyre pontosabban megértjük, hogy az út, amelyen járunk, a pillanat köré szerveződik. Megérkezünk, mielőtt felismernénk, hogy már ott vagyunk, sőt úgy is megérkezhetünk, hogy azt sem tudjuk, egyáltalán elindultunk már. Szent Pál írja, titkot tárok fel. Nem halunk meg mindannyian, de mindannyian átalakulunk hirtelen, egy szempillantás alatt. Ellenállás van bennünk az úttal szemben. Ellenállunk annak az erőnek, amely előrehajt minket, mert tudjuk, hogy utunk során lényünk egy részére óhatatlanul halál vár. Ha azonban csak egy kicsit is nyitottak tudunk lenni, ha csak egy kicsit is hinni tudunk, akkor az előrehajtó erőt nagyobbnak érezzük, mint az ellenállásunkat. Minden egyes ponton valamivel erősebb, mint az ellenállásunk. Ezért annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek mégis haladunk, s ahogy fokozatosan növekszünk, egyre pontosabban megértjük, miről beszél Szent Pál. Felismerjük, hogy a halál nem más, mint felébredés, és a létünk kioltódását megelőző rövid pillanatban egyszer csak hirtelen átalakulunk. John atya mindig azt mondta, hogy Isten országa nem hely, hanem tapasztalat. Ha helynek tartanánk, akkor a hely metaforája korlátok közé szorítaná tudatunkat. Ha viszont tapasztalatnak tekintjük, szabaddá válunk arra, hogy teljesen megismerjük Isten országát. A tapasztalat, amelyről szó van, abban áll, hogy mindent meglátunk abban a bizonyos pillanatban, Krisztus pillanatában, Krisztus napján, az örök zenit napján. Ha tehát az út metaforáját hívjuk segítségül annak megértéséhez, hogy miért meditálunk, ki kell egészítenünk és ki kell igazítanunk a látás metaforájával. A meditáció megtisztítja a szívünket, Jézus pedig azt mondja, hogy a szív tisztasága maga a boldogság, mert akinek tiszta a szíve, meglátja Istent. Isten látása maga is metafora. Képtelenség, hogy ugyanúgy lássuk Istent, mint ahogyan a tárgyakat szoktuk. Nem ismerhetjük Istent úgy, mint valamilyen tárgyat. Nem úgy látjuk, mint ahogyan gyönyörű tájakon nyugtatjuk a tekintetünket, és nem is úgy, ahogyan az oltára helyezett monstranciát nézzük. A kontemplatív tekintetet épp úgy nem kötik meg az alany és a tárgy kategóriái, ahogyan a meditáció útját sem korlátozza a tér és az idő. Ennek megértéséhez a legfontosabb emberi tapasztalat ad kulcsot. Annak tapasztalata, hogy ismerünk valakit, aki szintén ismer minket, vagyis a szeretet tapasztalata. Egészen másként kezdünk látni valakit, ha felismerjük, hogy ő is lát minket. Ilyenkor leomlanak az önösség korlátai, az alany és a tárgy között húzódó korlátok. Krisztus valójában ezeket a korlátokat döntötte le, amikor, ahogyan a Biblia fogalmaz, ledöntötte a népek között húzódó falakat. Ha Istent látjuk, ugyanazzal a tekintettel látjuk, amellyel ő lát minket, ugyanazzal a tekintettel, amellyel önmagát látja, és senki más nem láthatja így. Csak maga Isten láthatja Istent, továbbá azok, akik Istenben vannak. Valamelyes közelebb kerülünk ennek megértéséhez, ha tudatosítjuk, hogy azok, akik szeretik egymást, részesednek egymás önismeretében. Ennek a látás jegyében álló útnak egyetlen feltétele van. Nem szabad magunkra irányítanunk a tekintetünket, és csöndben kell lennünk. Azért kezdhetjük meglátni lassan a meditáció jóvoltából mindenkiben és mindenütt Krisztust, mert a meditáció megtanított rá, hogyan fordítsuk el a tekintetünket saját magunkról, s hogyan éljünk úgy, hogy nem önmagunkkal foglalkozunk. Így pedig lassan megértjük, hogy csak a lélekben láthatjuk meg Krisztust. A lélek pedig egyszerre jelenti Jézus atyához vezető útját és azt a tekintetet, amellyel az atya a fiút látja.
Elhangzott Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 17. része. A felolvasó Dér Gabriella színművésznő volt, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.